Pénzügyekről érthetően. A rovat és az érthető pénzügyek együttműködő partnere az MBH Bank.
4:80, önök a Trend FM-et hallják az FM 94.2-n, én Németh László vagyok, velem szemben pedig az MBH Bank szenior tőkepiaci elemzője Rácz Balázs. Szervusz, jó reggelt!
Jó reggelt, szia, köszöntöm a hallgatókat is!
Ebben az órában fogunk beszélgetni nagyon sok mindenről, de amiről kezdünk, ez a bizonyos sárga nemes fém, ahogy én ezt beharangoztam a hírekben, az arany. Ugye azt látjuk, hogy gyakorlatilag vezeti a piacon az emelkedést, és hát iszonyatos csúcsokat dönt. Látható, hogy a nagy amerikai elemzőházak is gondban vannak, hogy meddig jut el az árfolyam, milyen határokat tör át. Szóval ezt próbáljuk majd boncolgatni a következő percekben. Mi az, ami az aranynak ezt a fajta jó teljesítményét, vagy túlfűtöttségét adhatja, eredményezheti?
Igen, hát úgy gondolom érdemes most beszélni az aranyról, mert valóban, ahogy mondtad, az idejében nagyon sokat emelkedett már az árfolyama, de már a tavalyi év is nagyon kiemelkedő volt, ráadásul mindezt tette úgy, hogy a nemzetközi tőkepiacokon is nagyon jó a hangulat, és a történelemben azért elég ritka volt az ilyen együttállás, hogy két egymást követő évben az arany többet tudott emelkedni, mint az S&P 500, pedig az S&P 500 teljesítményére is érdemes később kitérnünk, mert az is nagyon erős volt, de gyakorlatilag a történelmi csúcsokat nemrégiben döngette újra az arany árfolyama, illetve korábban ugye 4400 volt a történelmi csúcs, onnan érkezett egy korrekció, de hát a korrekció nem is tartott sokáig, épp hogy megnéztük a 4000 dolláros szintet, és lélektanilag, hogyha megnézzük a csártot, akkor az ilyen kerek szintek azok nagyon erős szintek, és most is azt láttuk, hogy erről a 4000 dolláros szintről visszapattant, és újra közelíti a korábbi történelmi csúcsokat, és hát ugye számos tényező van, ami segítheti az arany árfolyamának emelkedését. Talán annyi érdekességet is érdemes megemlíteni, hogy klasszikus fundamentális elemzéssel nehéz azért az arany árfolyamát elemezni, de a keresleti kínálatokat érdemes megnézni. Kínálati oldalon azt lehet látni, hogy nagyjából 5000 tonna az arany éves kínálata, ami a kibányászásból és az újrahasznosításból tevődik össze. Ezt a kínálatot nem igazán lehet érdemben bővíteni, maximum néhány százalékos a bővülésnek a mértéke. Ugye egy aranybányát nem lehet nagyon könnyen megnyitni, az egy nagyon-nagyon hosszú folyamat, mind anyagilag, mind kutatásilag. Viszont a keresleti oldal az jelentősen növekedett az elmúlt években. Egyrészt a jegybankok felől érkezik nagy aranykereslet, ez körülbelül a teljes keresletnek nagyságrendileg a 20%-át adja, de meglepő módon még mindig az ékszerpiac adja a legnagyobb keresletet, ez körülbelül 30-35% a teljes aranykeresleten belül, de ugye itt meg nagyon érdekesen fordított arányosság van, tehát minél magasabb az arany árfolyama, annál kisebb az ékszeripari kereslet. Ennek ellenére ugye mégis tudott emelkedni az árfolyam, hiszen utoljára hagytam a legnagyobb faktort, a befektetési célú keresletet, tehát látszik, hogy az arany ETF-ekbe áramló pénz az nagyon dinamikusan növekedett az utóbbi időszakban. Látszik, hogy az aranyban lévő spekuláció is nagyon jelentős, és talán 2020 után az arany nem volt annyira középpontban, kicsit így elfeledett volt, és én úgy látom, hogy nagyjából így két évvel ezelőtt kapták fel az aranyat, és mostanra odáig jutott a helyzet, hogy a befektetők jelentős részének a portfóliójában szerepel az arany, de most is nagyon erős a kereslet, tehát én egyértelműen azt gondolom, hogy az arany árfolyamának az emelkedése nem ért véget, ráadásul a környezet is kedvez neki, hiszen elég erősek a geopolitikai félelmek, és azok egyértelműen hajtják fölfelé az arany árfolyamát. Ráadásul ugye az amerikai piacon egy csökkenő kamatpálya látható, bár azt tudjuk, hogy a decemberi kamatvágás az kissé bizonytalan, de mégis a csökkenő kamatok is kedveznek az arany árfolyamának. Korábban ugye az inflációs félelmek tudták táplálni az arany árfolyamának az emelkedését. Szóval még mindig van egy olyan együttállás, ami kedvez az arany további menetelésének.
Ez akkor azt jelenti, hogy értékálló a befektetés, tehát ezért fordulnak a befektetők ebbe az irányba, mert hogy megveszi, oké, és akkor viszonylag normális áron, akár kisebb veszteséggel, de jó áron tud kiszállni belőle, ha ki kell szállni?
Igen, és tulajdonképpen az aranynál csak ez az egy tényező játszik szerepet, hiszen az arany nem fizet osztalékot, nem fizet kamatot, tehát az egy olyan eszköz, ahol csak az árfolyam nyereségből tudnak a befektetők profitálni, tehát aki aranyat vesz, az abban hisz, hogy az arany árfolyama föl fog menni, hiszen hogyha később ki szeretne szállni, akkor csak úgy tud profitálni belőle, hogyha magasabb árfolyamon adja el. De hogyha a befektetők ránéznek az arany grafikonjára, akkor megerősödik bennük az, hogy az arany árfolyama az elmúlt 5 évben, az elmúlt 10 évben, az elmúlt 20 évben stabilan fölfele kapaszkodott. Persze közben lehetnek olyan időszakok, ezek akár több éves időszakok is lehetnek, amikor esetleg korrigál vagy stagnál az arany árfolyama, de hosszú távon a tények azt mutatják, hogy az árfolyam stabilan emelkedik.
Erre vannak egyébként szakosodott vállalkozások, akik mondjuk a tárolással, őrzéssel foglalkoznak? Tehát nem az van, hogy mondjuk én megveszek egy 1 kilós aranytéglát, és akkor kihozza a GLS futár, és a kezemben nyomja egy pufi borítékban.
Hát külön kell választani a befektetési célú aranyvásárlást, illetve a fizikai célú aranyvásárlást. Pontosabban a fizikai célú is történhet befektetési szempontból, de ott kicsikét komplikáltabb a helyzet, hiszen ahogy mondod, ott fizetni kell a tárolásért, tehát a fizikai arany, hogyha fogalmazhatok így, macerásabb, hiszen nagyobb tartási költsége van, mint hogyha értékpapír formába veszem meg az aranyat. Talán a befektetések nagy része az értékpapír formában történik, tehát itt fizikailag nem birtoklom az aranyat, csupán egy elektronikus jelként szerepel a megfelelő számlán az aranyvétel.
Az arany után térjünk rá egy kicsit az S&P 500-ra. Hogyan zárhatja majd az évet várhatóan?
Ez egy nehéz kérdés, erre egyértelmű választ nem lehet ugye adni. Nézzük meg inkább a mögöttes tendenciákat. Nem tartott sokáig a korrekció az S&P 500-ban. Ugye volt ez a 6500-6600 pontos szint, ami a grafikon alapján egy nagyon erős támaszzóna. Idáig tudtunk lejönni, innen most újra visszapattant az S&P 500, és emelkedik. Egyre közelebb kerülünk a történelmi csúcshoz. Megnézve ennek közelségét, azért jó esély van rá, hogy decemberben akár új történelmi csúcsra is tud kapaszkodni az árfolyam, hiszen a trend emelkedő, és a korrekciók azok nagyon rövid ideig tartanak, és utána az emelkedő impulzív mozgások azok sokkal dinamikusabbak. Tehát úgy viselkedik az S&P árfolyama, ahogy egy stabil, erős trendben viselkednie kell az árfolyamnak. És hogyha megnézzük a mögöttes tényezőket, a fundamentumokat, akkor alá lehet támasztani azt, hogy folytatódik a további emelkedés, hiszen most zárult le a 3. negyedéves gyors jelentési szezon, és most már látjuk azt, hogy az elmúlt negyedében nagyon jól teljesítettek a vállalatok. Itt meg lehet nézni az agregált számokat, az S&P 500 esetében ez úgy néz ki, hogy a profit az 13,5%-kal bővült a 3. negyedévben, itt éves bázisra kell gondolni. Ez nagyon erős szám, tehát kétszámjegyű növekedés az S&P 500 esetében az bőven felülmúlta az elemzők várakozását. Egyébként ez volt a 4. negyedév, hogy 2 számjegyű növekedés volt az amerikai piacon, és 9 negyedéve tud nőni az amerikai piac egyfolytában. És hogyha megnézzük, hogy az elemzői várakozásokhoz képest hogy teljesített az S&P 500, akkor azt lehet látni, hogy a jelentések több mint 90%-ában sikerült a vállalatoknak felül teljesíteniük az elemzők várakozását.
Ezek szerint nem befolyásolta a folyamatokat az, hogy ugye évelején itt elindult az amerikai elnöknek a vámpolitikája, és az gyakorlatilag úgy látszott, hogy felfordít mindent, akkor egy kis megnyugvás látható?
Egyértelműen, és nagyon jó a kérdés, és fontos erről beszélnünk, hiszen hogyha fél évvel korábban ültünk volna itt, akkor én nem gondoltam arra, hogy az év vége fele ilyen jó lesz a hangulat az amerikai piacokon, illetve ilyen jó teljesítményt tudnak nyújtani a vállalatok, hiszen áprilisban még mindenki aggódott azzal kapcsolatban, hogy mi lesz, hogyha tényleg olyan nagymértékű vámok lépnek életbe, mint amiről Donald Trump beszélt. Azóta enyhült a vám bejelentésekkel, illetve a vámokkal kapcsolatos feszültség. Ugye számos esetben életbe léptek a vámok, viszont ezek nem igazán fertőzték meg az amerikai vállalatokat. És úgy néz ki, hogy nem volt ennek negatív hatása, és a vállalatvezetők nem is félnek már igazából a vámoktól, hiszen a konferencia hívásban, ugye a negyedéves gyors jelentés után mindig tartanak a vállalatok az elemzőknek konferencia hívást, és meg lehetett nézni, hogy összességében az 500 vállalatból 240-en említették meg a vámot a konferencia hívás során, és ez körülbelül 30%-kal kevesebb, mint az elmúlt negyed évben. Tehát egyértelműen látszik az a tendencia, hogy nem tartanak már ettől a vállalatvezetők, és ez tulajdonképpen nem is látszik az árfolyamokon. Tehát azt gondolom, hogy az ezzel kapcsolatos félelmek most már marginálisak, és rövid távon ez nem fogja befolyásolni sem az árfolyamokat, sem a vállalatok teljesítményét. Szerintem inkább az egy érdekes kérdés még, hogy az S&P 500-nak a 10 legnagyobb vállalata az a teljes súlynak a 40%-át adja. Tehát ez egy nagyon erős koncentráció, és leginkább arra kell figyelni, hogy ez a 10 vállalat hogy tud teljesíteni. És lehet, hogy sokan azt mondják, hogy oké, de az S&P 500 esetében ez korábban is jellemző volt, hogy az első 5-10 vállalatnak a súlya nagy volt. Ez így igaz, de ekkora súllyal még sosem szerepelt a 10 legnagyobb vállalat. Megnéztem 2008 és 2025 között, ez jellemzően 20-25% volt ez a koncentráció, és ez ugrott most föl 40%-ra. De amíg tudnak érkezni ezek a jó jelentések, addig ez szerintem nem probléma. És azt még kihagytam a jelentéseknél, hogy én is meglepődtem azon a számon, hogy a profit marzs az 13% volt, és lehet, hogy sok embernek önmagában az a szám nem mond semmit, de az már igen, hogyha azt mondom, hogy 2009 óta nem volt ilyen erős profit marzs, az agregált profit marzs az S&P 500 esetében, és azért 2009-et mondok, mert előtte nem találtam jól összehasonlítható adatokat. Szóval nagyon erősek a vállalatok. Ez köszönhető természetesen itt a mesterséges intelligenciával kapcsolatos, ugye nagy fejlesztéseknek és az ebből beinduló megtérüléseknek. Ugye, hogyha itt vagyunk a mesterséges intelligenciánál, itt az látszik, hogy az idejében 3-400 milliárd dollárt fektetnek be ezek a vállalatok, és ez tovább bővülhet a következő években. Óriási nagy az ezzel kapcsolatos várakozás, tehát ez is befolyásolhatja majd a jövőképet, hogy a vállalatok tudják-e hozni az ezzel kapcsolatos várakozásokat.
Köszönjük szépen! Az elmúlt percekben Rácz Balázst hallották, az MBH Bank szenior tőkepiaci elemzőjét. Innen folytatjuk a beszélgetést a hírek után.